Kedves hallgatóink, ebben az évben ünnepelte Nyíregyháza földesuraitól való megváltakozásának 200. évfordulóját. Mint ismert, a város betelepítésében és megváltásában az evangélikus felekezethez tartozó Tirpák közösség vállalt nagy részt. Mi a helyzet a reformátusokkal? Ők laktak-e már akkor Nyíregyházán? Milyen feljegyzések vannak róluk? Hogyan alakult a református nevelés, és milyen egyletek, civil közösségek alakultak? Gál Tamás beszélgetését hallhatják.
Kujbusné dr. Mecsei Évával, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei levéltár nyugalmazott igazgatójával beszélgetünk. Csókolom, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre áll.
Szép napot kívánok mindenkinek.
Először is szeretnék gratulálni, mert hogy vármegyei Prima külön díjat kapott nemrégiben. Azért én szeretném, hogyha ezt néhány szóban értékelné nekünk, vagy néhány mondatban.
Köszönöm szépen a figyelmességét és a gratulációt. Nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem a díjat. Nem csak a magam személyét illetően, hanem úgy gondolom, hogy ez a díj, ez a levéltárnak is szól. Annak a levéltárnak, amely nagyon régóta igyekszik a város és a megye kulturális és tudományos életébe bekapcsolódni, és mindenféle új dolgokat is felmutatni minden korosztály számára, illetve elősegíteni azt az érzést, hogy hova tartozunk, kihez tartozunk, milyen az identitásunk, ami úgy gondolom, hogy most nagyon fontos ezekben az időkben, amikor messze mennek a gyerekeink, amikor a családok már nem beszélgetnek a múltról, és ezek az információk segíthetnek az összetartásban. És éppen ez a helytörténet és családtörténet az, ami úgy gondolom, hogy a külön díjban még kifejeződik, mert ez a kutatás, ez nem egy országos, nem egy nagy nyilvánosságot kapott munka, hanem ez kis közösségeknek szól, de a kis közösségek számára nagyon fontos, és nagyon örülök annak, hogy a kuratórium, amelyik megítélte a díjat, minden bizonnyal ezt is fontosnak tartotta, ezt a munkát.
Gratulálunk még egyszer, és hát akkor beszéljünk a mi kis közösségünkről, Nyíregyházán belül pedig egy másik kis közösségről, a reformátusokról, mert hogy ön ilyen irányban is végzett kutató munkát. Mikor jelentek meg, lehet így mondani, a reformátusok Nyíregyházán? Mert hát gondolom, akkor, amikor megtörtént a város alapítás, már előtte is, bár azért ugye nagyon-nagyon kevesen laktak itt Nyíregyházán, de már azért valószínűleg voltak reformátusok. Ezt azért jól gondolom?
Igen, természetesen. Az a kutatás, amit én végeztem a 18-19. Századi város történet kapcsán, az inkább azt mondanám, hogy mintavételező kutatás, mert sajnálkozva mondhatom, hogy nagyon kevés forrása maradt meg a református közösségnek, és nagyon nehezen feltérképezhető, főképpen a 18. század második felében itt élt reformátusoknak az élete, akik természetesen nem 1753-ban jöttek a telepítéssel, hanem már sokkal korábban itt éltek. Már a 16. században is vannak reformátusok Nyíregyházán, és az 1754-es összeírás szerint pedig, amikor 11 római katolikus, 35 orosz és 50 református él Nyíregyházán, ők azok a közösségi tagok, akik fogadják a betelepülteket, de aztán, ha megnézzük a későbbi összeírásokat, akkor látjuk, hogy az a megállapítás, hogy bizony a régi lakosok, mert hogy nem kapták meg ugyanazokat a jogokat és lehetőségeket, mint az újak, itt hagyták Nyíregyházát, illetve hát azt is hozzá kell tenni zárójelbe, hogy egy-egy vallomás alapján azért azt is lehet tudni, hogy nem is éltek mindannyian itt, csak idehozták őket az összeírás erejéig. Közülük nagyon sokan elmentek, a reformátusok közül is, úgyhogy a következő összeírás, ami a betelepítés után létrejött, az már csak 34 református családfőt ír össze. Úgyhogy nagyon keveset tudunk róluk, igazándiból csak szórványadatok vannak. 1790-ből, mikor Báthor István volt a lelkész, gyűjt a régi templomra, és akkor az volt még a szokás, hogy mindenféle felekezettől függetlenül mindenki segítette az ilyen típusú építkezést. Hogy egy picit lehet többet tudni Domján Pálról, aki közel 40 évig volt egyébként Nyíregyháza református lelkésze, mert ő igyekezett egy kis előrehaladást is tenni. 1802-ben harangot öntetett, 1804-ben fatornyot emeltetett. A lakossáválásban is ott van a neve a városi iratokban, hogy ajánlja lakosoknak a reformátusokat. Tehát csak ilyen apró adataink vannak, vagy Ferge Jánosról, aki csak rövid időt töltött Domján után itt Nyíregyházán. Suszteg Sámuel, az evangélikusok tanítója naplójában maradt fent egy bejegyzés, és leírja, hogy milyen rövid idő alatt meghalt szegény egy betegségben, és hát utána pedig nem sokkal meghalt a reformátusok tanítója is, Gyöngyösi névre hallgató tanítója is. Tehát ilyen apró adatok vannak a 18. század elejéről, végéről.
Gondolom akkor végül is mindez annak köszönhető, hogy kevesen voltak. Ennek megfelelően annyira nem volt, aki feljegyezze ezeket az adatokat, ellentétben az evangélikusokkal, akiknek még levéltárjuk is volt.
Igen, ez is lehet az egyik indok. Az evangélikusok sokan voltak, és a 19. század elején elhatározták, hogy papírra vetik, és ezáltal megörökítik pro memoria, ahogy mondták, hogy maradjon emlékezetül az ő történetük. Az evangélikus egyház történetkönyve, ami most a Nyíregyházi Evangélikus Levéltárban található eredeti formában, az már olvasható egyébként az interneten, sőt az evangélikusokkal közösen a levéltár könyvalakban is kiadta, egy szép nagy vastag könyv, tehát abban sok minden van az evangélikusok, míg valószínűleg igen, a reformátusoknál ez is közrejátszott, hogy kevesen voltak, váltották egymást a lelkészek, elkallódtak az iratok, majd csak az 1836-os évből maradt fent egy presbiteri jegyzőkönyv, és egy kicsit onnan követhető jobban a reformátusok története az evangélikusoké mellett, illetve a debreceni református levéltárban is található azért néhány adat a 19. század elejéről, amit már itt az egyházközség nem tudott megőrizni. Ezek általában lelkészi és tanítói kívánok, az, amikor idehívják őket, mindig meglátogatta egy küldöttség a idehívandó lelkészt és tanítót, és papírra leírták, hogy mi az, amit tud ajánlani egy ilyen kicsi egyházközség a tanítónak és a lelkésznek, illetve hát azok a szerződések, amiket kötöttek, pontosan a honorálásra vonatkozóan. Ezeket ismerjük, és ezek érdekesek és részleteiben is megismerhetőek.
Tehát akkor el lehet mondani, hogy a 19. század második felétől lesz már feljegyezve, jobban feljegyezve a reformátusok élete?
Igen, a 30-as évektől már nyomon követhető sokkal jobban a saját feljegyzéseik alapján, mert hát ugye azért a városirataiban is van néhány apró elszólt adat a reformátusokról. Ha összeírásokat nézzük, akkor vannak olyan összeírások, ahol például feltüntetik, hogy kinek milyen a vallása, bár maga az összeírás, mint irattípus nem kifejezetten a vallásra koncentrál, hanem úgy azokra a javakra, amelyek megadóztathatóak, tehát ritkán található, de azért felelhető olyan összeírás, amiben benne vannak a lakosoknak a vallási hovatartozására vonatkozó adatok is. 1880-ban van egy hivatalos összeírás, amiben a nyíregyházi lakosokat vallás szerint is összeírják, és itt több mint 12 ezer evangélikust írnak össze, 5000-től egy kicsivel több római katolikust, 3500 görög katolikust, és 2334 reformátust.
Tehát akkor ők voltak a legkevesebben.
Voltak azért mások is, keletiek, unitáriusok, akik sokkal kevesebben voltak, de valóban a nagy egyházak közül a reformátusok lélekszáma volt a legkevesebb. Ez nem azt jelentette azért, ezt mindenképpen érdemes tudni, hogy kisebb súlyt képviseltek volna a városban, mert a városvezetősége, amikor megválasztotta a döntéshozó testületeket, akkor kimondták a vallási megoszlást is, hogy a reformátusoknak is, és a katolikusoknak is mindenképpen két-két fővel képviselni kellett magukat. Tehát az evangélikusok többségben voltak természetesen a döntéshozó testületekben is, de arra mindig törekedtek, hogy ezekben a testületekben benne legyenek a más felekezetűek, így a reformátusok is. És hát természetesen az értelmiségben, papok és a tanítók csoportjában, akik a városban azért meghatározóak voltak, mindenképpen számottevő a reformátusoknak a jelenléte. A református lelkésznek és a tanítónak járó föld, mert ugye a honorárium egy részét földben adták ki, más részét meghatározott pénzösszegben, illetve tűzifában, mert ez is nagyon fontos volt, és terményekben, hogy meg tudjon élni, és a reformátusok földje, a református lelkész földje mindig ott volt a többi felekezet lelkészeinek földje mellett is, körülbelül ugyanolyan nagyságú is volt. Igyekeztek azért megbecsülni a lelki vezetőiket, illetve hát voltak a gyülekezetben is olyan tagok, például a város jegyzője, ügyvédek majd az 1830-as években, akik képviselték a református gyülekezetet, és ne felejtsük el, hogy 1838-ban az első polgármester ebben a nagy evangélikus közösségben a legrátermettebb volt, akit megválasztottak elsőként polgármesternek, ez pedig, ismerjük, hogy Incédi, aki református volt és ügyvéd. Tehát ő is a református gyülekezet tagja volt, és ő volt városunk első polgármestere.
És egy időben, hogyha jól tudom, akkor az evangélikusoknak bizony a nyelvtanulásban, a nyelv elsajátításban sokat segítettek a reformátusok.
Amikor már a tudás fontossá válik, mert adminisztrálni kell a város ügyeit, akkor tanítani kell itt is, itt általános iskolák, vagy elemi iskoláknak hívjuk akkor, elemi iskolák voltak minden felekezetnek. A reformátusokhoz például 50-en is jártak 1847-ben, de hát azért, ha kicsit majd szót ejtünk a tanítókról, akkor elmondom, hogy és más felekezetű tanítók elé is jártak a református gyerekek, de hol tanultak tovább? Ugye az evangélikusok, azok mentek Eperjesre, Kismárkra, de magyarul meg kellett tanulniuk, mert Eperjesen is, és Kismárkon is, szlovákul és németül beszéltek. Itt viszont szükség volt arra, hogy magyarul is tudjanak, és itt jelentett nagy segítséget a református felsőbbi oktatásban való részvételük, mert ahogy leírták, magyarul tanulni, leginkább a debreceni kollégiumban mentek, vagy Sárospatakra.
Beszélhetünk a nevelőkről is, kitérhetünk rá.
A lelkész után a legfontosabb feladata a tanítónak volt Nyíregyházán is, és a reformátusok körében is, hiszen az ő feladata volt megtanítani, írni, olvasni a gyerekeket, hogy haladhassanak a világgal, és a vallásoktatást is rájuk bízták, és pontosan ezért nagyon fontosnak tartották, hogy olyan tanítók jöjjenek Nyíregyházára, akikben megbíznak. Azokat a forrásokat, amiket én láttam, néha meg is mosolyogtam, ezek főképpen a 19. század elejé források, mert panaszkodnak a presbiterek, hogy itt nem sikerül jó tanárokat találniuk, elég gyakran váltogatták a tanárok a katedrát, jöttek és mentek tovább, nem jöttek ki a lelkésszel, nem jól viselkedtek, nem beszéltek szépen, példaadóan, hiába volt meg számukra a lehetőség ugyanúgy a honoráriumra, mint más településeknél, nem nagyon akartak beilleszkedni, úgyhogy 1847-ben el is határozták, hogy most már mindenképpen iskola reformot kell csinálniuk, mert össze kell írni először is azokat a gyerekeket, akiknek iskolába kell járni. Rá kell szorítani a szülőket, hogy elküldjék az iskolába a gyerekeket, hiszen azért ismerjük ezt az időszakot, hogy nagyon sok házi munkába bevonták már az iskolás korosztályú gyermekeket, és nem engedték őket nagyobb munkák idején iskolába. Szerették volna elérni a presbiterek, hogy iskolába járjanak ezek a gyerekek, illetve, hogy tudós tanárok taníthassák itt, és mint ahogy az evangélikusoknál is tudós tanárok tanították a gyerekeket, hát így ők is Debrecenből és Sárospatakról gyakran igyekeztek olyan tanulókat hozni, olyan végzősöket hozni, akiket a főiskoláról tudtak ajánlani. Úgyhogy itt mindenképpen nagy figyelmet fordítanak az iskolára, a honorálásra, sőt még új padokat, meg székeket is csináltatnak a gyerekeknek, hogy egy kicsit kezdjük kerekedjen iskolába járni, és ne libát őrizzenek, vagy éppen a szántásnál, vetésnél segítkezzenek. Ők is igyekeztek az iskolákra nagy figyelmet fordítani, és hangsúlyozták, hogy az a fontos, hogy a református gyerekek azok református iskolába járjanak, és ne azért, mert nem jó a tanár, vagy közelebb van mondjuk az evangélikus iskola, más vallású tanító elé menjenek. Ezt sikeresen meg is tudták valósítani, mert ha megnézzük a gyülekezetnek az összetételét, akkor azt látjuk, hogy beházasodás révén kerülnek nagyon sokan Nyíregyházára, ugye nem csak feleséget lehetett hozni, hanem férj is jött Nyíregyházára, és a férjek között, vagy a bevándorlók között, akik akár itt találtak maguknak feleséget, azok között nagyon sok volt az iparos. Tehát nem gazdák települtek be elsősorban, mint az evangélikusoknál, hanem itt az iparosok aránya volt sokkal nagyobb, és az iparosok pedig arra törekedtek, hogy mester is csak olyan legyen, sőt már inas és legény is, aki írni, olvasni tud, tehát fontos volt számukra az iskola és a tanítás.
No, de ez már akár egy következő beszélgetés is lehetne. Még egyetlen egy gondolat, az egyesületek, bár ez is lehetne egy következő beszélgetés igazság szerint, de azért térjünk ki az egyesületekre is egy picikét, mert hogy ebben a témában is végzett kutatásokat.
Igen, hát ha egy ilyen kis gyülekezet, kevés forrásanyaggal rendelkező gyülekezet történetét az ember szeretné feltárni, akkor mindenféle irányba kell, hogy kipillancson. Megnéztem az anyakönyveket, ezt az ajánlom mindenkinek a szíves figyelmébe, rendkívül érdekesek, sok mindenben érdekesek az anyakönyvek, évadásban, szokásokban, hagyományokban, és ugyanígy az egyesületek is, ha egy kicsit tovább akarunk menni időben, akkor a 19. század második felétől létrejönnek a civil formák, most már egy kicsit több szabad ideje van az embereknek, tudják irányítani a szabadidő felhasználását, és civil egyesületeket hoznak létre. Házi egyesületek is vannak, vallási egyesületek, a reformátusoknál nő egyesület jön létre, illetve az ifjúságra fordítanak figyelmet, de mindenféle vallási megkülönböztetés nélkül részt vesznek a reformátusok maguk is, például a nyíregyházi jótékony nő egyletben, az presztízs volt. Presztízs volt egy-egy ilyen egyesületben tevékenykedni, önkéntes munkát végezni, főképpen vezetővé válni. Van még egy nagyon-nagyon érdekes egyesület, amit most olyan természetesnek tartunk, hogy elmegyünk sétálni, futni, vagy bármilyen sportot űzni. Ez azért a 19. század második felében sem volt még annyira evidens, és amikor létrejönnek például a torna és vívó egyesületek, vagy létrejön a korcsolyázó egylet, akkor nagyon sokan csatlakoznak hozzá, vallás felekezettől függetlenül, mint városi lakosok. A korcsolyázó egylet ugye külön érdekes dolog, mert táncolni mindenki szeretett, és Nyíregyházán nagyon sok olyan lapos volt, ahol jég keletkezett, tehát sok helyen lehetett korcsolyázni, de ennek a szervezésére létrejön maga egy egyesület, és hát itt át lehet lépni a társadalmi konvenciókat, itt fel lehet emelni egy picit a nőknek a szoknyájukat, hiszen hogy ő csatolná fel akkor a gavalléra a korcsolyacipőt, meg lehet ölelni a derekát, mert különben nem lehet siklani a jégen. Ez lehet egyéni sport, lehet társas, lehet családi, tehát nagyon formája volt, ezért nagyon népszerű volt ez az egyesület. Mint ahogy rendkívül népszerűek a színjátszók, a dalások, reformátusoknak is az evangélikusokkal együtt van dalár egyletük. Próbáltak együtt közös tevékenységet folytatni, vagy a sport, vagy a kultúra, vagy a vallási élet elmélyítése, illetve a karitativitás irányban. Ezeket az egyesületeket most kezdte feltárni a Nemzeti Művelődési Intézet a Magyar Nemzeti Levéltárral közösen. Megyénként könyvet jelentettek meg róla, és hát mindenkit bátorítanék arra, hogy kattintson az interneten is a Nemzeti Művelődési Intézet és a Magyar Nemzeti Levéltár honlapjára, ott megtalálhatja ma már digitálisan, virtuálisan bemutatva is ezeket az egyesületeket, aztán pedig bátorítanék arra is mindenkit, hogy sétáljon ki a Sóstói erdőbe, és nézze meg ott a táblát, ami ki van téve, olvassa el Krúdinak a beduinokról szóló kis nagyon hangulatos írását, és megtudja azt is, hogy miért jó sétálni az erdőben, miért egészséges, bár nem úgy, mint ahogy kezdetben tették, mert azt tudjuk jól, hogy mindenféle érzéseket váltott ki, hogy jó érzésű egyháziakból, de nem akarom elárulni a titkot, mert akkor mi lesz a meglepetés a séta alkalmával.
Kujbusné dr. Mecsei Éva, köszönjük szépen a rendelkezésünkre állt.
Köszönöm szépen az érdeklődést.
Kedves hallgatóink, nagyon keveset tudunk a nyíregyházi református közösségről az 1830-as évekbe visszamenőleg. Kujbusné dr. Mecsei Éva, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei levéltár nyugalmazott igazgatója rádiónknak az iménti percekben elmondta. Ez talán annak is betudható, hogy sokáig egészen elenyésző számban voltak jelen a későbbi városban. Ebben az évben ünnepelte Nyíregyháza földes uraitól való megváltakozásának 200. évfordulóját, mint ismert, a város betelepítésében és megváltásában az evangélikus felekezethez tartozó Tirpák közösség vállalt nagy részt. A reformátusok jelenlétéről, az 1830-as évekről tudunk részletesebben. Idővel megindult náluk is az oktatói-nevelői munka, amihez igényként jelent meg, hogy olyan tanítóik legyenek, akik lelkiismeretesen végzik a munkájukat. Nyíregyháza első polgármestere, Incédi György is a reformátusok köréből került ki. A riporter Gál Tamás volt.